Folytatódik János evangéliuma sorozatunk a mai alkalmunkon, a 8. fejezet, János evangéliuma 8. fejezetének első 11 versét olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt neki: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Kedves gyülekezet, János evangéliuma az elfogadás és elutasítás drámája. A felolvasott szakaszban ezzel kapcsolatban egy nyílt összecsapás van előttünk, egy csapda, amiből nem lehet jól kijönni, egy halálos fenyegetés, ami egy lehetetlen helyzet, amit teremtenek Jézusnak a támadói. Ezen a mai igehirdetésen 7 szó, 7 fókusz lesz velünk ebből az igéből, és ezek a szavak majd meg fognak jelenni a kivetítőn, hogy tudjuk követni, és hogy ne felejtsük el. Az első szó a sarokba szorítottság. Jézus tanít a templomban, oda mennek hozzá a farizeusok, és egy teljesen abszurd helyzetet idéznek elő. Sarokba akarják szorítani az Isten fiát. Kísérteni akarják egy helyzettel. Tökéletes csapda. A 3 Mózes 20-21 és az 5 Mózes 22-22 szerint, ha egy férfi más feleségével hál, mindketten halljanak meg. A törvény alkalmazásánál azonban a férfit általában futni hagyták, és csak az asszonyokon hajtották végre az ítéletet. Miben áll ez a csapda helyzet, ez a sarokba szorítottság? Jézus sarokba szorítják, mert hogyha részvételt tanúsít az asszony iránt, akire a megkövezés várt, akkor megtagadja a törvényt. Ha a törvény mellé áll, ellentmond a saját tanításának a bűnösök iránti könyörületességéről. Igazi padhelyzet. Sarokba szorított nyilván az asszony is, nem tudom, bele tudunk-e gondolni, bele tudjuk-e érezni magunkat az ő helyzetébe. Ott van, pellengére állítva, ítéletre vár, halálra vár. Nem arról volt szó, hogy rosszat fognak róla gondolni, vagy esetleg a jó híre odaveszett, hanem itt egy megkövezés előtt álló asszony van előttünk. Biztos lehetett abban, hogy itt a vég. Sejthette, hogy ebből a helyzetből nincs kiút, zsákutca, amiben ő maga sétált bele. El sem tudjuk talán képzelni, hogy mit élhet át ilyenkor egy ember. Milyen beszűkült, milyen lehetetlen helyzet ez. De igazából a törvénytudók sincsenek jobb helyzetben, hiszen ha nem bizonyítják, hogy Jézus Isten káromló, az elképzelhetetlen hatást fog gyakorolni, megrendíti nagyon-nagyon sok mindent abban a rendszerben, amiben ők élnek. Mindenképpen működnie kell ennek a csapdának. Sarokba szorítottság, beszorítottság, ami itt körvonalazódik ebben a történetben, és nagyon könnyen magunkra ismerhetünk, és felismerhetjük azt, ilyen az, amikor az ember él a bűn hatalma alatt. Azt teszi, amiben nem szabad. Olyan dolgokba sodródik, amiből nem tud magától kijönni. Olyan helyzetekbe kerül, ahonnan nem lehet jól kijönni. Sarokba szorítottság, amelyet körülvesz az előítéletek, a megbélyegzés, a szégyen és az embertelenség. Ez a helyzetnek az egyik kulcs jelentősége és jellege. Sarokba szorított, beszorított, mi jó lehet ebből? A második szó, amikor az ember ezt a történetet elolvassa, akkor eláraszthatja ez az érzés, hogy mennyire kínos ez az egész. Rendkívül kínos. A történetünk, ami megelőzi maga a rajtakapás, gondoljuk, hogy mennyire kínos önmagában egy ilyen helyzet valakit rajta kapni ezen. Mennyire kínos annak, aki észrevette, mennyire kínos annak, akinek a házastársával ez történt, mennyire kínos azzal, akivel történt, mennyire kínos talán a törvénytudóknak is, hogy pont egy ilyen helyzetet kell idehozni. Mennyire kínos maga a helyzet, tehát hogy lehet az igazság és az irgalom között választani? Mennyire kínos, hogy az egész csapda visszafordul azok felé, akik felállították. Mennyire kínos a csend. Jézus nem válaszol. El tudjuk képzelni azokat a perceket, amikor ott álltak, és Jézus nem válaszol. Győzködni kell, újra kérdezni kell. Mennyire kínos, hogy a porba írt, soha máskor nem csinált ilyet az evangéliumokban. Egyébként roppant kínos, hogy nem tudhatjuk, hogy mit írt a porba. Nagyon sok írásmagyarázó magyarázza jobbra-balra, nem tudjuk, hogy mit írt a porba. És mennyire kínos a végén ez a katarzis, hogy egyszerűen elengedi ezt a nőt. Legalább valami ruha megszaggatás, vagy valami, tanúsítson valami bűnbánatot, és nem. Nem így működik. A történet zavarba ejtő. De hogyha ez most itt van előttünk ebben az igében, akkor ez bennünket valahol felszabadíthat, hogy mindaz, ami az életünkben akár kínos téma, kínos helyzet, így ítéljük meg, annak helye van Isten jelenlétében. És Jézus nem kimenekül ebből a roppant kínos helyzetből, nem hátat fordít neki, hanem belelép. Jelen van, felvállalja, és zseniálisan megfordítja azért, hogy az evangéliumot felmutathassa ezeknek az embereknek. A harmadik szó, amit szeretnék kiemelni, szókapcsolat, az az írás, amikor ír a forba, és ez megmérettél és könnyűnek találtál. Jöhet a harmadik. A lekcióban olvastuk fel ezt a hosszabb szakaszt, azért, mert hogy készültem elém jött, és olvastam is egy írásmagyarázónál, aki összefüggésbe hozza ezt a két írást. Azt, amikor a kéz ír a falra, Dániel könyve történetében is ítéletet hirdet, és Jézus pedig ír a földre. Mint már mondtam, nem tudjuk, hogy mit írt, és mit írhatott itt. Mégis ennek a történetnek az egyik kulcs motivuma az, hogy ebben a helyzetben mindenképpen kell, hogy legyen valamilyen fajta ítélet és igazságszolgáltatás. A lekcióban felolvasott történetben nagyon brutálisan és megdöbbentő jelenik ez meg, ahogy Isten egy uralkodó felett ítéletet gyakorol, és azt mondja, hogy ahogy élsz, amit tettél, hogy nem aláztad meg magadat Isten színe előtt, ezt ért ítélet jár. És megdöbbentő, hogy ebben a történetben is az igazságért és az ítéletért kiállt mindaz, aki itt van. És Jézus tulajdonképpen ebben a helyzetben nem lép ki az ítéletnek a súlya alól. Nem tudom, mennyire érint meg ez bennünket, főleg, ha elolvassuk a történetet, nagyon könnyen tudunk örülni, hogy annyira jó, hogy megmenekült ez az asszony. Azért kemény lett volna egy kövezést itt végignézni, meg hát eleve milyen jó, hogy Jézus ilyen irgalmas. De ebben a történetben bizony megjelenik a bűnnek a súlya is. Mert ebben a történetben Jézus semmiképpen sem igazolja az asszonyt. Semmiképpen sem mondja azt, vagy teszi, hogy ó, ugyan már, hát mindenki megbotlik. Nem használ olyan szavakat akár a bűnre, ami így a bűnnek a kicsinyítése lenne. Nem oldja föl könnyedén, hogy ó, ugyan, menj tovább, felejtsük el, söpörjük a szőnyeg alá. Hanem megjelenik ebben a történetben is, és itt van előttünk annak a súlya, hogy a tetteinknek akár belesodródunk, akár nem, akár magunktól jövünk rá, hogy ez bűn, akár más mondja, de súlya van, következményei vannak. Istennek van igazsága, és Istennek van ítélete. Megmérettél és könnyűnek találtattál. És itt az Isten tiszteleten, amikor lehet, hogy egy csomó minden mással is tele van a szívünk, a fejünk, meg a gondolataink, bennünket is ez elér, és Isten jelenlétében ez elhordozható. Te is, én is, mindannyian, ha az Isten megvizsgál bennünket, könnyűnek találtatunk. Krisztus nélkül az életünkben kisebb, nagyobb dolgok vannak, bűnök, amivel vétünk az Isten törvénye ellen. És ez az Isten jelenlétében elhordozható, bevállalható. Mi magunkra is, a közösségünkre, a kultúránkra és az életünk legkülönbözőbb területére is igaz. Nincs hát mit tenni. Igazságot kell szolgáltatni. A bűn ugyanis, és a bűn következményei igazságért és jóvátértéért kiáltanak. Jézus pedig a noszogatásra, miután írogatott a földbe, feláll, és azt mondja, az első kő a kulcs. Az vesse az első követ, ki bűntelen. Mert a bűn büntetést érdemel. Jézus nem azt mondja, hogy ó, engedjétek el, nincs szükség kövezésre, nem. De az vesse az első követ, aki bűntelen. Az első követ az vetheti, aki a legmagasabb rangú ember, vagy a sértett fél, vagy a tanú, aki ott volt, amikor történt az eset. De a tanú nincs sehol. Jézus ezzel leleplezi nem csak az asszonynak a bűnét, de az egész társadalom, az egész közösség és a farizeusok és az írástudók bűnét is. Hogy a tanú hallgat, mert a tanú tudja, ki volt a férfi. És a tanú cinkossá vált abban a gyakorlatban, hogy a férfit futni hagyjuk. Bűn, igazságtalanság, így mondjuk strukturális bűn. Jézus leleplezi azt, hogy az ítélet és a könnyűnek találtatás mindenkire igaz. A vádlók egyesével eloldalognak, mert belátják, hogy nincs, aki követ dobhatna. Tudjátok, ki dobhatott volna követ ebben a történetben egyedül? Jézus. Ő dobhatta volna az első követ. Az asszonyra, a farizeusokra és törvénytudókra, a férfira, a tanúra, aki hallgatott, és ő nem teszi meg ezt. Hanem bármilyen furcsa is, de odalép a vádlottak közé. Az ötödik szó a vádlottak. Az előttünk lévő történetben ugyanis mindenki vádlott. A helyzet kínosságában a farizeusok hirtelen rajta kapottá válnak. Gondoljátok el, hogy néhány perccel ezelőtt oda vitték a nőt, akit rajta kaptak, és most ebben a pillanatban visszafordult az egész, és ők váltak azokká, hogy rajta kaptak. Nem vagyok bűntelen. És ahogy eloldalognak onnan, már csak ketten maradnak ott. Augustinus ezt mondja erről. Ketten maradnak a nyomorúság és az irgalom. Valamiképpen mindketten vádlottak. Mert ahhoz, hogy Jézus ne kelljen, hogy eldobja azt a követ, neki be kell lépnie ebbe a történetbe, és el kell hordoznia annak a kőnek a súlyát. Annak a kőnek a súlya pedig őt fogja elérni, összenyomni és megölni. Amikor meghal az emberért, és megváltja őt az ő szeretetével. Ott van Jézus ezzel az asszonnyal, az abszolút tisztaság és bűntelenség, és az az ember, aki a maga megtörtségében ott van. És rendkívül drámai és rendkívül szívbe markoló az, hogy mit tesz és mit nem tesz a Jézus ezzel az asszonnyal. Nem teszi meg mindazt, amit emberileg megtennénk. Valahogy felindul bennünk szerintem a legtöbbünkben az, hogy hát legalább néhány mondat arról, hogy azért mennyire rossz, amit tettél. Nem kezdi el lehordani, nem kezdi el szembesíteni, egy csomó mindent nem csinál. Tudjátok miért? Azért, mert pontosan látja, hogy nincs szüksége ezekre. Mert jól tudja, hogy mibe van. Mert épp a halál torkából fordult visszafelé. Nincs szüksége ezekre a szavakra. Hanem Jézus bűnbocsánatot ad egy olyan bűnre, amit ez az asszony elkövetett, feloldozást ad, és felhatalmazást az új életben járásra. Nagyon fontos, példaértékű a saját utunk és a másokkal való bánásmódhoz. A farizeusok és az írástudók megölnék a bűnöst, de ettől még a bűn tovább élne. Jézus pedig, ahogy ebbe a helyzetbe belép, és meghal, legyőzi a bűnt, a bűnös pedig az ő halálából él. Ezt még egyszer. A farizeusok és az írástudók megölnék a bűnöst, de a bűn tovább élne. Jézus meghal, és ezzel legyőzi a bűnt, a bűnös pedig az ő halálából él. A hatodik szó és szókapcsolat az egymást pusztítva. Mert ezen a ponton, mielőtt eljutnánk az evangélium nagy öröméig, fel kell tennünk magunknak is a kérdést, és vissza kell fordítanunk, hiszen egy olyan igehirdetés sorozatban vagyunk, mert a fókuszunk az, hogy hogyan hat az, hogy az evangélium az életünk középpontja, hogyan hat ez a kapcsolatunkra és a környező világhoz való viszonyulásunkra, amiben ma nem a teremtett világ, hanem az emberi kapcsolatok az, amire fókuszálunk. Azt látjuk, hogy a bűn, ami az életünket átjárja, az pusztít, és nem csak a bűnös ember pusztítja a teremtett világot, de az ember kapcsolataiban is testet ölt. Az egyik ember pusztítja a másikat, és nyugodtan felsorolhatjuk a történet szereplőit, ahogyan ez az asszony belelépett ebbe a házasságtörő kapcsolatba, amiről mondhatnánk, hogy hát elsodródott szegény, meg a vágyak, meg akármi, de pusztította és tönkretette azt, ami az Isten rendje szerinti szövetségi rend, és fájdalmat és sebeket okozott. De ugyanúgy a farizeusok és törvénytudókhoz egyoldalúan a félreértelmezett törvényértelmezés mentén pusztították volna a másik embert. Gondoljátok el, milyen lehetett az a gondolkodás és az a közeg, ahol mindenki tudta, hogy egy ilyen helyzetbe elengedik a férfit. Milyen lehetett ott a törvénynek a súlya? Ja, hát ezt lehet így is, meg úgy is. Mi ennek a jelentősége? Hogy devalválódott és értéktelenedett el az az igazság, amit ezek az emberek követeltek? És most gondoljunk magunkra, és a környezetünkre, és a világra, amiben élünk, az igazságtalan gyakorlatokra, a visszaélésekre, a már előbb említett strukturális bűnökre, hangsúlyeltolódásokra, ahogyan az emberi kapcsolataink és a társadalmi rendünk, ami felépül, a bűn miatt torzul. Ezekbe akar az Isten belépni, és ezeket is akarja gyógyítani. Hogy csak mondjak egy példát a strukturális bűnökre. Nagyon megdöbbentő az, ahogyan nagyon sok mindent tesz az ember azért, hogy legyen valamilyen fajta társadalmi igazságosság és odafordulás a szegények és a rászorulók felé. És pont ez a mostani helyzet mennyire szép, ahogy mennyire sokan segítenek, és nagyon-nagyon sokan segítenek, és ezt nagyon-nagyon jó látni. De az ember, aki különbséget tesz ember és ember között, a bajban is ugyanilyen ember lesz. Nagyon sok szép dologról szólnak a híradások, és nagyon sok mindenről nem. És visszajelzik, és elmondják többen, nem egy ember, akivel kapcsolatba kerülünk, hogy milyen történetek is vannak a menekültek között, és csak egyet hadd osszak meg. Azért osztom meg, hogy legyünk józanok, és imádkozzunk, és kiáltsunk Istenhez. Nyilvánvaló, ahogy a mindennapi életünkben nagyon-nagyon sokszor az ember válogat, hogy kivel és milyen társaságban van, és nyilvánvaló, hogy az országunknak az egyik legnehezebb ilyen kérdése többek között a roma kérdés, a szegregáció. És elmondják többen, akik ott vannak a határnál, hogy jönnek a menekültek, és bizonyos helyeken menekültszállások van, amikor roma menekültek érkeznek Ukrajnából, azt mondják, hogy megtelt, és nem telt meg. Azt mondják, hogy nincs hely, pedig van hely. Azt mondják, hogy elfogyott, pedig nem fogyott el. És nem hittem el, amikor először hallottam, aztán amikor másodszor, meg harmadszor hallottam, akkor már el kellett, hogy higgyem. Miért mondom most ezt el? Mert ne gondoljuk, hogy a baj jobbá teszi az embert. És nincs szüksége a társadalmunknak, a szívünknek, neked és nekem és mindannyiunknak arra, hogy Isten könyörüljön. Mert ugyanúgy bennünk tud lenni akár az, hogy elnézzük a bűnt és nem nevezzük annak, akár arról, hogy olyanok leszünk, mint a farizeusok, és ezt a szófordulatot vigyük el, amikor mondják, mutatják Jézusnak az asszony, és azt mondják, meg kell köveznünk az ilyet. Ez megvan, ez a motívum? Ennek az embernek neve van. De itt ebben a helyzetben egy illusztrációnak az eszköze. Hogy jön be az irgalom és a gyógyítás az életünkbe? Hogyan változhatna bármi is? Keresztény gyülekezetként hinnünk kell, és hihetjük az Isten igazságát és kegyelmét, hogy neki hatalma van a legnagyobb ellenségen, a bűnön, a halálon, mert az ő feltámadásával legyőzte a legnagyobb ellenséget, és át tud formálni, és meg tud szabadítani téged, engem, bárki mást, aki csak ebben a világban őt segítségül hívja. Az utolsó szó, a változáshozó szó, a mostantól. Hányszor ígérték talán nekünk? Mostantól minden más lesz, megváltozom. Hányszor ígértük talán mi is másnak? Mostantól megváltozom. Hányszor ígértük Istennek? Mostantól jobb leszek, jobban odaszánom magam és odafigyelek. És tudjátok, mi történik? Nem az asszony mondja, hogy mostantól, hanem Jézus. Nem az asszony mondja Jézusnak, hogy köszi, hogy megmentettél ebből a szorult helyzetből, mostantól jó leszek, soha többet nem fogom megcsalni a férjemet, soha többet nem fog fétkezni. Az asszony sokban van. Jézus mondja, mostantól ne vétkezz. És ez a mostantól ebben a történetben nem önmagában egy ilyen rigorózus figyelmeztetés, mostantól fogva ne vétkezz, hanem egy új időszámítás kezdete. Mostantól, hogy átélted a kegyelmemet, a szabadításomat, mostantól képes vagy nem vétkezni. Mostantól fogva is ember maradsz, és előfordulhat, hogy kísértésbe esel, és előfordulhat, hogy elesel és elbuksz, de mostantól felruházott vagy, mert a gyermekem lehetsz. Mostantól, miután átélted a szabadítást, más lehet az életed. Mert a bűnbocsánat az, ami szabaddá teszi az embert. És ezen a vasárnapon mindannyiunk számára ez a lehetőség, és ez a sűrített jelen itt van a számunkra. Ha már Krisztus gyermeke vagy, akkor megújulhatsz ebben, és kérheted őt, hogy erősítsen, hogy szabadítson meg téged, és legyen veled, és tegyen készé vele járni, és szabadságban lenni, hogyha keresed őt, de nem találod, vagy elvesztetted, úgy érzed, akkor visszatalálhatsz hozzá, mert vár rád, és terve van az életeddel, és meg akar téged is szabadítani, és fontos vagy neki, annyira, mint az az asszony ott, akinek a története le van írva, akit tárgyasítottak, aki egy eszköz volt, akit meg akartak ölni. És hogyha egyáltalán nem is keresed őt, hogy nagyon távol vagy, akkor is szólít téged az evangélium, mert ő szabaddá akar tenni, megbocsátja a vétkeidet. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja a vétkeinket és megtisztít minden gonosztól. Ezt a mostantólt készíti a mi számunkra is. Nagyon sokan félnek ezekben a napokban. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy félünk. A félelem ott nő, ahol az életben való részvétel vágya csökken. Ez egy alapvető lelkigondozói törvényszerűség. És ezt úgy egészíteném ki, hogy hála legyen Istennek, a félelem ott csökken, ahol nő az életben való részesedés. az élni akarás. De ez több annál, hogy én szeretnék ezen a földön még jókat megélni, mert az Isten szabadítása részessé tesz az örök életben. És amit Juti mondott itt az ének előtt, ahogy énekeltük, végső értelemben ez az életben való részesedés az, ami által a félelmeinket le lehet győzni. Nem azt jelenti, hogy eltűnik, és nem azt jelenti, hogy ha félsz, akkor rossz keresztény vagy, hanem azt jelenti, hogy ebben a hitben erősödhetünk, ebben léphetünk, és ebben kérhetünk szabadítást. Isten nem vádol téged. Ha Krisztusban vagy, ha elétárod a szíved, ha bocsánatot kérsz, ha megvalod neki a bűneidet, ő megbocsát, kegyelemből. Jézus nem vádol. Megtisztít téged teljesen. Részed van az örök életben, és már ezen a földön is élheted az Isten szeretetében és jelenlétében az életedet. Részed van, helyed van az élők közt, Isten népe közösségében. Ő nem vádol, te se vádolt saját magadat. Kövek helyett irgalom. Elnézés helyett valódi bűnbocsánat. Halál helyett élet. Ez a kegyelem. Amen.
Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy megmentettél minket a haláltól. Köszönjük azt, hogy ezt a követ, ami halálra sújtott volna minket, azt te hordoztad el. Köszönjük azt, amikor szembesítesz a bűneinkkel, amikor tisztogatsz, bár fájdalmas ez, de mégis így nyerhetünk bűnbocsánatot. Köszönjük neked a bűnbocsánat szabadságát, amivel újult életet kezdhetünk te benned. Uram, add azt, hogy felismerjük a bűneinket, hogy eléd tudjuk hozni, hogy meg tudjuk vallani, térdre tudjunk borulni te előtted. Kérlek, hogy áld meg a házasságainkat, a kapcsolatainkat, a családjainkat, a gyülekezet nagy családját, add azt, hogy szeretni tudjuk egymást hordozni és elismerni. Kérlek, hogy áld meg az egyházunkat, az egyházunkban lévő kapcsolatokat, add azt, hogy a szeretet és a tisztelet járja át ezeket. Vigyázz az országunkra, a vezetőinkre. Imádkozunk Ukrajnáért, a menekültekért, az ott harcolókért, mindenkiért, akit ez a háború érint. Légy kegyelmes velünk. Amen. Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.